Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje. Témánk az élettársi kapcsolat megszűnése és ezzel összefüggésben a vagyonjogi kérdések. Ebben a témakörben az interneten fellelhető cikkek, blogok, azok meglehetősen eltérőek, vagy egymástól eltérő iránymutatást található az interneten ebben a témakörben. Mi ennek az oka?
Az élettársi vagyonjogi szabályok a polgári törvénykönyvben kerültek elhelyezésre, jelenleg viszont két alapjaiban eltérő szabályozás van érvényben, attól függően, hogy az élettársi kapcsolat mikor jött létre. Az új polgári törvénykönyv 2014. március 15-i hatályba lépését megelőzően létrejött élettársi kapcsolatok esetén, még a régi polgári törvénykönyvben megtalálható szabályok azok, amelyek az élettársak vagyonjogi szabályait tartalmazzák, majd az azt követően, tehát a 2014. március 15-e után létrejött élettársi vagyonjogi szabályokra viszont az új polgári törvénykönyv szabályai adnak iránymutatást. De a mai beszélgetésünk az kimondottan a 2014. március 15 előtt létrejött élettársi kapcsolatok vagyonjogi szabályaira fog vonatkozni.
Hogyha erről a témakörről beszélünk, akkor milyen olyan főbb tételek vannak, amelyeket mindenféleképpen tisztázni kell, mielőtt még vagyoni kérdésekről beszélünk élettársak esetében? Például milyen kritériumok alapján lehet megállapítani azt, hogy valakik élettársak voltak-e?
Hát először még kicsit visszamennék oda, hogy az élettársi kapcsolatok megszűnése esetén is azért óhatatlanul merülnek fel vagyonjogi kérdések. Ezen belül például, hogy melyik élettársnak a tulajdonába kerüljenek bizonyos vagyonelemek. Az a tapasztalatunk, hogy az élettársak kétféle módon gondolkodnak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem is jött létre közös vagyon az élettársi életközösségük fennállta alatt, így akinek a nevén van egy vagyontárgy, az annak a tulajdonába fog kerülni. Vannak olyan élettársak, akik viszont közel azonosan gondolkodnak, mintha a házasságban élnének, ezért a házasságra vonatkozó törvényes vagyonjogi rendszert veszik alapul, és úgy gondolják, hogy amikor az élettársi kapcsolatuk megszakadt, akkor a meglévő vagyonból, vagy adott esetben terhekből fele-fele arányban fognak osztozkodni. Ahhoz viszont, hogy egyáltalán vagyonjogi kérdésekről tudjunk beszélni élettársak között, azt kell tisztázni, hogy egyáltalán fennállt-e az élettársi kapcsolat. Mert nagyon sok esetben azt tapasztaljuk, hogy az egyik fél visszamenőlegesen úgy tekint a kapcsolatára, mintha az tényleg egy élettársi viszony lenne, viszont vannak olyan felek is, akik azt mondják, hogy köztük nem állt fönt élettársi kapcsolat. Tehát annak a vizsgálata, hogy fennállt-e egyáltalán az élettársi kapcsolat, megelőzi a vagyonjogi, az élettársakra vonatkozó vagyonjogi szabályokat. Az élettársi kapcsolat fogalma feltételezi azt, hogy a felek közös lakásban élnek együtt, közös háztartást tartanak fönt, a felek között érzelmi és gazdasági közösség áll fönt, valamint azt is, hogy harmadik személyekkel szemben ezt az összetartozásukat minden vonatkozásban vállalják. Tehát ha egy bírósági eljárásra kerül sor a volt élettársak között, akkor a bíróság ezzel fogja kezdeni a vagyonjogi kérdéseknek a tárgyalását is, hogy megnézi, hogy ezek a kritériumok egyáltalán az élettársak között fennálltak-e vagy sem, azaz az élettársi kapcsolat megállapítása kerülhet-e.
Ezek a kritériumok kellenek ahhoz, hogy az élettársi kapcsolatot a jog is élettársi kapcsolatnak minősítse?
Pontosan. Ezzel gyakorlatilag még az élettársi kapcsolatnak a megállapításáról beszéltünk, és azt követően van egy másodlagos kérdés is, amit ha már az első akadály úgymond elhárult a bíróság előtt, és megállapításra került az élettársi kapcsolatnak a létezése, azt követően azt is vizsgálni kell, hogy az élettársaknak minősített felek között fennállt-e a gazdasági közösség. A gazdasági közösség viszont csak abban az esetben állapítható meg, amennyiben az élettársak nem csak egy-egy vagyontárgy megszerzésében, vagy a hétköznapi kiadások finanszírozásában működnek együtt, hanem a célkitűzéseik közösek, és egyértelműen a tudattartalmuk is a közös tulajdon elérésére irányul.
Picit közelebbről, hogyha nézzük, akkor hogy lehet ezt a viszonylag megfoghatatlannak tűnő jogi formulát kicsit életszerűbbé tenni? Tehát ez a gazdasági közösség például akkor áll fenn, hogyha mondjuk egy pár közös háztartásban él, nem házasok, de nevelik a gyerekeiket, nyilvánvalóan ugyanazok a célkitűzéseik, ugyanazok a elvárásaik ebben a szituációban, a szándékaik, tehát ezt nagyjából egy picikét, hogyha nem jogi nyelven fogalmazzuk meg, akkor ezt így lehet egyszerűbben, közérthetőbben elmondani?
Igen, például önmagában az, hogy az élettársak közül kizárólag csak az egyik fél kezeli a pénzeket, vagy a közös háztartás kiadásait csak az egyik fél viseli, míg a másik fél például a saját jövedelmét közös célokat szolgáló vagyontárgyak megszerzésére fordítja, teszem azt föl, ő fogja vásárolni az autónak a közös, ő fogja vásárolni a családnak a közös autót, ő fogja finanszírozni a nyaralást, ő fog ingatlant vásárolni. Ezzel egyértelműen meg lehet állapítani azt, hogy köztük gazdasági közösség is van.
De hogyha mondjuk a terhek nagyobbik részét csak az egyik fél viseli, akkor az már nem élettársi vagyonjogi kapcsolat?
Meg kell vizsgálni mindkét félnek a közreműködését egy élettársi kapcsolatban, mert attól függetlenül, hogy a terheket, ezeket a kiadásokat csak az egyik fél finanszírozza, viszont a másik fél neveli a gyermekeket és a háztartási munkákat végzi, ezáltal ugyanúgy megállapításra kerülhet köztük a gazdasági közösség.
Ugye témánk az is, hogy ha már fölbomlik egy élettársi kapcsolat, akkor hogyan történik a vagyonmegosztás, ebben a helyzetben mi adhat támpontot, tehát létezik-e olyan, hogy élettársi közös tulajdon, és hogyan lehet eldönteni azt, hogy kinek mennyi jár belőle?
Elsődlegesen hangsúlyozni szeretném, hogy az élettársak vagyonjogi viszonyaira nem vonatkozik a házasságban alkalmazandó vagyonjogi szabály, mely szerint a házassági életközösség alatt a házas feleket egyenlő arányban illeti meg a közös vagyon. Viszont amikor ténylegesen megállapításra kerül az, hogy igen, a felek élettársi kapcsolatban éltek, gazdasági közösség alakult ki köztük, és ez az élettársi kapcsolat megszűnt, akkor óhatatlanul felmerül a vagyonmegosztásnak a kérdése. De mivel nem a házassági vagyonjogi szabályokat alkalmazzuk rá, azaz a szerzés től függetlenül fele-fele arányban fogja megilletni a feleket, a meglévő vagyon, illetve a terhek, ezért erre speciális szabályok vonatkoznak. A régi PTK szerint az élettársak között létrejöhet közös vagyon, míg az új PTK viszont azt mondja ki, hogy önálló vagyonszerzőnek minősülnek az élettársak. Kanyarodjunk vissza a 2014. március 15 előtt létesített élettársi kapcsolatokra. Itt egyértelmű szabály az, hogy az élettársaknak a vagyon megszerzéséhez történő közreműködése arányában fog a vagyon fölött a tulajdon kialakulni. Viszont itt mindenféleképp hozzá kell venni azt, hogy a háztartásban végzett munka a szerzésben ugyanúgy közreműködésnek számít. Ez viszont nem egy vélelem, mint a házassági vagyonjog esetén, hogy minden közös, azt vélelmezi a jogszabály, hogy tekintet nélkül arra, hogy ki szerezte, az a házas feleknek a közös tulajdonába fog kerülni. Itt bírósági eljárásban a bíróság abszolút mértékben törekszik arra, hogy ezt a közreműködési arányt ténylegesen fel tudja adott esetben százalékos formában állítani.
Mindez befolyásolja azt is, tehát, hogy viszonylag ugye bonyolultabb az élettársi közös vagyon, illetve önálló vagyon, pontosabban önálló vagyon meghatározása, mint egy házasság esetében, hogy az élettársi külön vagyon meghatározása is nehezebb, mint például a házasság esetében?
Ezt nem mondanám, hogy nehezebb, mert ugyanúgy lehet bizonyítani. Az élettársak vagyoni viszonyait rendező jogszabály nem ismeri ugyan a házastársak vagyonjogából ismert közös és külön vagyonfogalmát, de viszont nem korlátozza és nem zárja ki azt, hogy valamelyik fél kizárólagos tulajdont szerezzen, illetve hogy tudja igazolni vagy bizonyítani, hogy az a vagyontárgy kizárólag az ő tulajdonát képezi. Erre viszont ugyanazon szabályok vonatkoznak, mint a házassági vagyonjognál, tehát azok a vagyontárgyak, vagy azok a terhek, amelyek az élettársi életközösség létrejöttét megelőzően már valamelyik fél tulajdonát képezték, illetve valamelyik félnek a terhe volt, az az ő külön vagyona lesz, illetve az élettársi életközösség fennállása alatt örökölt, illetve ajándékba kapott vagyontárgy is, egyértelműen annak a félnek a kizárólagos tulajdonába fog kerülni, aki azt örökölte, vagy aki azt ajándékba kapta, illetve ennek a helyébe lépő vagyontárgy is.
Összességében el lehet azt mondani, hogy élettársak esetében a jog sokkal jobban megvizsgálja azt természetesen akkor, hogyha megszűnik az élettársi kapcsolat, hogy ki milyen fajta közreműködéssel járult hozzá az egyes vagyonelemek megszerzéséhez?
Igen, itt ez egy abszolút eltérő szabályozás a házassági vagyonjogtól, tehát itt a közreműködési aránynak a feltérképezése az nagyon fontos és elsődleges. És az élettársak szerzéshez való közreműködési arányát viszont az élettársi kapcsolat teljes tartalmára egységesen kell megállapítani, így például az életközösség teljes tartalma alatt befolyt összes jövedelmüket összesíti a bíróság mindkét félnek, és figyelmen kívül hagyja azt, hogy az együttélés egyes szakaszaiban a közreműködésük és a jövedelmük aránya adott esetben eltért. Tehát ezt lefordítva a hétköznapi nyelvre úgy kell értelmezni, hogy ha az élettársak szereznek egy vagyonelemet az egyik évben, akkor nem csak kizárólagosan azt az egy évet, vagy az azt megelőző évet fogja a bíróság vizsgálni, hogy annak a vagyonelemnek a bekerülési értéke a felek jövedelméből hogyan, milyen arányban állt össze, hanem az egész élettársi kapcsolatukra vetítve fogja meghatározni a feleknek a közreműködését, ami lehet egyrészről az anyagi, a tényleges anyagi közreműködés, illetve a háztartásban és a gyereknevelésben végzett munkának az úgynevezett ellenértéke is.
Ez úgy tűnhet, hogy talán utóbbi, tehát, hogy az élettársi közösségben az a humán erőforrás, amit belefektet valaki, hogy ez talán egy picikét nehezebben követhető, hogy vagy a bíróság által nehezebben térképezhető fel, hogy kinek mennyi az aránya.
Ez egy elég komoly kihívást jelent a bíróság részére is, illetve a feleket képviselő ügyvédek részére is. Tehát itt az egész életközösség időtartalmára vetítve kell a jövedelmi viszonyokat meghatároznunk, illetve azt nem az eljáró ügyvédek, hanem kimondottan a bíróság fogja meghatározni, hogy a háztartási munkát végző és a gyermekek nevelésében túlnyomó részt vállaló félnek milyen arányt fognak megállapítani.
Az élettársaknak célszerű vagyonjogi szerződést kötniük? Hiszen ugye foglalkoztunk már hasonló témával elsősorban házassági, vagyonjogi kérdésekkel összefüggésben a vagyonjogi szerződésnek a fontosságáról, hogy azt azért alapvetően célszerű kötni, nem egy bizalmatlansági feltétel. Az élettársaknál ajánlott ilyen vagy a jogi szerződést kötni, és egyáltalán lehet-e?
A legrövidebb válasz az, hogy lehet. Kicsit bővebben kifejteném azt, hogy miért ajánlott, de hogyha visszakanyarodunk az előző pár mondatra, akkor abból már egyértelműen kitűnik, hogy ezeket a szerzési arányokat felállítani az élettársak között, az egy elég bonyolult dolog. Tehát ezeknek a vagyonjogi bizonytalanságoknak az elkerülése érdekében, ugyanúgy, mint ahogy a házastársoknak is erre lehetősége van, az élettársaknak is kínálkozik arra lehetőség jogilag, hogy az életközösség fennállásának az idejére ezeket a vagyoni viszonyaikat egy vagyonjogi szerződéssel szabályozzák. Ezzel nagyban el lehet kerülni azokat a vagyonjogi vitákat, amelyek az élettársi kapcsolat, élettársi életközösség megszűnését követően fog majd előtérbe kerülni, mert a vagyonjogi szerződésben pontosan meg tudják határozni az élettársak azt, hogy egyáltalán mely vagyonelemek képezték és fogják képezni melyik élettársnak a külön vagyonát, mely élettársnak a tulajdonába fog kerülni. Rendelkezni tudnak arról, hogy hogyan, miként fognak hozzájárulni a közös kiadásokhoz, a gyermekek nevelésével összefüggésben felmerülő kiadásokhoz. És amikor az élettársi kapcsolatuk megszűnt, akkor a szerződésben foglaltak szerint teljesen egyszerűen történhet meg köztük a vagyonmegosztás.
Hogyha élettársak esetében peres eljárásra kerül sor vagyonmegosztás témakörben, akkor meddig lehet visszamenőlegesen kérni a vagyonmegosztást?
Két fajta igény érvényesítésről beszélhetünk. Gyakorlatilag az egyik igény az egy tulajdonjogi igény. Például az élettársak életközösségének fennállása alatt volt egy ingatlan vásárlás, amely csak és kizárólag az egyik élettársnak a nevére került a közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre. Abban az esetben, ha a másik élettárs ehhez a tulajdonszerzéshez hozzájárult, akkor neki tulajdoni jogi igénye is lehet, amely nem évül el. Abban az esetben viszont, ha csak egy elszámolási igény van az élettársak között, amit forintális alapon lehet megjelölni, ott nagyon kell vigyázni arra, hogy ezek az igények 5 év alatt elévülnek.
Az élettársak vagyonjogi felelőssége létezik harmadik személyek felé? Itt arra gondolok, hogy élettársi kapcsolatban is vannak gyerekek, vagy élettársi kapcsolatban is vannak rokonok, akik mondjuk adott esetben örökölhetnek, hogyan történik ilyenkor a vagyonjogi felelősség?
Az irányadó jogszabály nem vélelmezi a házassághoz hasonlóan azt, hogy az egyik házastárs által kötött szerződéshez a másik házastárs is hozzájárult. Tehát itt abban az esetben, hogyha az egyik élettárs saját nevében szerződés köt, ott nincs semmiféle vélelem, hogy a másik élettárs ehhez a viszterhesű ügylethez hozzájárult volna. Tehát éppen ebből adódóan semmiféle kötelezettség a másik, a szerződésben részt nem vállalt élettársat nem fogja terhelni.
Például itt egy hitelről is lehet szó példaként?
Pontosan, igen.
Tehát, hogyha élettársi kapcsolatban valaki fölvesz hitelt, akkor a másikat azért felelősség nem terheli, egy házasságban ilyesmi nem ismerülhet föl.
A házasságban mindenféleképp a hozzájárulását a másik házastársnak vélelmezni kell. Élettársak esetén viszont az élettárs által az ő hozzájárulása nélkül kötött ügyletekért harmadik személyekkel szemben általánosan hatályosuló felelősség nem terheli.
Ugye én itt a harmadik személy esetében felvetettem a gyermek kérdését, nem tudom, hogy ez ide tartozó lehet-e, de élettársi kapcsolatban, hogyha születik gyermek, akkor ugyanúgy, hogyha az élettársi kapcsolat megszűnik, akkor a gyermekkel kapcsolatos felelősség sem merül fel?
Élettársak esetén egy külön per típusban kell a közös gyermekek fölötti rendelkezéseket érvényesíteni. Ez általában egy szülői felügyeleti jog, kapcsolattartás és gyermektartás díj megfizetésére irányuló külön per, míg a házastársak esetén ezeket az úgynevezett járulékos kérdéseket maga a házasság felbontására irányuló per már magában foglalja.
Tehát ilyenkor mindig egy pert kell indítani, hogyha valaki szeretné ezeket a szempontokat is érvényesíteni, tehát mondjuk szeretne tartásdíjat a gyermeke után szeretné, vagy a másik fél szeretne láthatást.
Igen, arra is lehetőség van természetesen, hogy az élettársak ezekben a kérdésekben megállapodjanak, viszont mindaddig, amíg a megállapodásukat a bíróság végzése jóvá nem hagyta, vagy a megállapodásuk hiányában pontosan az előbb ismertetett peres eljárásban nem született ítélet, akkor az nem fog végrehajthatóvá válni.
De hát akárhogy is van, akár a házasságban, akár egy élettársi kapcsolatban mindig az dönti el egy-egy kapcsolat kimenetelét, feltételezem, hogy hogyan tudnak megállapodni a felek. Tehát bármit ír le a jog, azért alapvetően az emberi szempontok, amik meghatározóak.
Mindig a megállapodás, a törekvés az, amire mi az ügyfeleket buzdítjuk, mert a mi álláspontunk szerint az ügyfelek ismerik a saját környezetüket, az ügyfelek ismerik a saját gyermeküket, tehát egy bírósági ítélettel soha nem lesz pótolható a mindkét fél számára megfelelő megállapodás. Ezért tényleg igyekszünk minden ügyfelünknek azt tanácsolni, hogy elsődlegesen a megállapodás legyen az, amit a felek létrehoznak, és természetesen sajnos vannak olyan esetek, amikor a megállapodás szóba sem merül. Ebben az esetben viszont kénytelenek vagyunk bírósághoz fordulni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.